Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Érkeznek az uniós források Magyarországra, írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook oldalán. Menczel Tamás úgy fogalmazott, Orbán Viktor miniszterelnök már 12,5 milliárd eurót kiharcolt, és jönni fog a többi is. Az ember a telefonját vagy a zsebkendőjét veszíti el, uniós forrás nem, az ugyanis a politikai döntésektől függ, jegyezte meg. Nem tetszik nekik, hogy békét akarunk, hogy nem akarunk háborút, kerítést, jegyezte meg. A kormány elkötelezett abban, hogy akár az energiabiztonság, a migrációs politika, vagy a nyugdíjasok 13. havi nyugdíja kérdéseiben ellenálljon a magyar ellenzéktől vagy Brüsszelből érkező akadályoztatásnak és nyomásgyakorlásnak, mondta a miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth Rádióban. Orbán Balázs elfogadhatatlannak nevezte, hogy Ukrajna viselkedésével aláássa a tagállamok energiabiztonságát, majd hangsúlyozta, Magyarország csak akkor tud hozzájárulni az Ukrajnával kapcsolatos európai diskurzus fenntartásához, ha garanciákat kap arra, hogy energiabiztonságát Ukrajna irányából nem veszélyeztetik. A német menekült politikát szigorító törvényjavaslat elutasításával kapcsolatos pénteki Bundestag döntéssel kapcsolatban kifejtette, a német parlamentben a migrációpárti és a migrációt ellenző erők között óriási csata zajlik, a jelek szerint a német közvélemény teljesen átfordult az elmúlt években, és egyöntetően követeli a migrációs politika átalakítását, amihez azonban jelenleg még nincs meg a parlamenti többség. Katasztrófa közeli a helyzet az országban, ahová 2015 óta 3 és 5 millió közötti menedékkérő érkezett, mondta Orbán Balázs. Rámutatott, amit most a német politikai része javasolt, az megfeleltethető a magyar határvédelmi intézkedéseknek. Idén is folytatják a nemzetiségek számára fontos beruházások, intézmények, iskolák és egyházi közösségi épületek, valamint a templomok felújítását. Ezt hangsúlyozta Soltész Miklós Horváth Zsidányban a felújított Keresztelő Szent Jánosnak szentelt római katolikus templom átadó ünnepségén. A nyelv a kultúra megőrzését és a helyben maradást is kiemelkedően szolgálja a nemzetiségek hitéletéhez nyújtott támogatás, mondta az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár. 12-ről 18 millió forintra emelkedik az ÁFA alanyi adómentesség értékhatára, a kormány ezzel is támogatja a hazai kis- és középvállalkozásokat, közölte a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki biztos a Facebookon. Nyitrai Zsolt hangsúlyozta, mintegy 830 ezer vállalkozás választotta az alanyi adómentességet, az új szabályok hozzávetőlegesen 30 ezer vállalkozás, többek között taxisok, fodrászok, festők, autószerelők vagy pékek számára nyitja meg a lehetőséget erre. Az alanyi mentesség január 1-ére visszamenőleg választható, a jogszabály ennek megtételéhez elegendő időt ad, mivel arra február 28-áig van lehetőség. 30 napra beszüntetik a munkát a szerbiai ügyvédek, erről döntött a kamara. Ezzel csatlakoznak a november óta tiltakozó egyetemisták követeléseihez, de tiltakoznak amiatt is, hogy a véleményük szerint Szerbiában veszélybe került a jogállamiság és az ügyvédek önállósága. A szerbiai egyetemi hallgatók szombaton 3 órára lezárták Újvidék mindhárom hídját, majd a Bácskát a Szerémséggel összekötő Szabadsághidat 24 órás zárlat alá helyezték. Alekszandr Vučić köztársasági elnök reményének adott hangot, hogy hamarosan új kormány alakulhat és nem kell előrehozott választást kérni. Hozzátette azonban, hogy az ellenzék egy része átmeneti kormányt szeretne létrehozni, amelyben azok is szerephez jutnának, akiknek a szerbiai állampolgárok nem szavaztak bizalmat. Ezt azonban államfőként nem engedheti meg, így erre bizonyosan nem kerül sor. Az európai elitek nem sokára Donald Trump amerikai elnökhöz fognak igazodni, jelentette ki az orosz elnök a Rosszia Agyin televízió műsorában. Azt, hogy Oroszországot nem hívták meg az Auschwitz-i haláltábor szovjet csapatok általi felszabadításának 80. évfordulójára, a szervezők részéről furcsának és szégyenletesnek nevezte Vladimir Putin. A Kanadából érkező kőolaj importra alacsonyabb lesz a vám az Egyesült Államok által februártól bevezetett általános mértéknél, közölt az amerikai elnök. Donald Trump megerősítette, hogy Kanadával és Mexikóval szemben életbe lépett a korábban kilátásba helyezett 25%-os általános vámteher, ugyanakkor hozzátette, hogy a Kanadából érkező kőolaj szállítmányokra ennek mértéke 10%-os lesz. Kínára is kivetik a tervezett pótullagos 10%-os vámot. Kína határozottan elutasítja a döntést. A kínai kereskedelmi minisztérium közlése szerint az Egyesült Államok téves intézkedésére válaszul, Kína panaszt fog benyújtani a kereskedelmi világszervezetnél, és megfelelő ellenintézkedéseket fog tenni jogai és érdekei határozott védelme érdekében. Végül az időjárásról. Csökken a felhőzet, általában majd sok napsütés várható, de a középső vármegyékben lesznek tartósan erősen felhős körzetek, arrafelé előfordulhat hózápor. Sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 5, napközben aztán plusz 3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A Képmás magazin január-februári összevont számában találkozhatnak Nagy Katica színésznővel, Nedecki Júlia hegymászóval és Dallas Jenkinssel, a The Chosen író rendezőjével. A 148 oldalas labból megtudhatjuk, érdemes-e tanulni 50-en túl, és barangolhatunk Velsztájain vagy a Szent Anna tónál. Olvashatunk a kastélyról, amelyet több mint 100 éve az irgalom működtet, és egy másikról, ahová visszatérhetett tulajdonosának unokája Tisza Ilona. Keresse a januári-februári képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2025. február 3. napján hétfő reggel sok szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Fehér József és Kvaszinger Jenő ül. Rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Lewis Carrolltól származik, és így hangzik: a képesség, hogy azt lássa az ember, amit a többiek nem látnak, sokkal fontosabb, mint nem látni azt, amit mindenki lát. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várunk mindenkit a készülékek elé a következő két órában. Műsorismertetésünk után kérem a következőt című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd utinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak. Ezután a nap verse hangzik el. Dzsida Jenő február esti 6 óra című versét Blaskó Balázs előadásában hallgatjuk meg. fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szíve Belső Gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ezután hírek, majd Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Balázs életéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspökatya beszél. 7:50-től Cseppelényi György boldog elvatásáért imádkozunk, a napi mája és programajánló zárják majd ezt az órát, 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel a játékidő előtt. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas hétkezdést kívánok minden munkatársam nevében.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Kornea, azaz szaruhártya bankot adtak át a Pécsi Tudományegyetem Szemészeti Klinikáján. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal erről beszélget dr. Csutak Adrien egyetemi tanárral, a klinika igazgatójával, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Amint egy 25 millió forintból létrehozott bank működésével a csaknem 1 millió lakos ellátására hivatott egészségügyi intézménynek köszönhetően jelentősen csökkenthető a szaruhártya transzplantációra várók száma, pontosabban a transzplantációra várók várakozási ideje. Az átadásról szóló sajtóanyagban mérföldkőnek nevezték a bank létrehozását. Arra kérem professzor asszony, indokolja meg a jelző jogosságát.
Én mindenképpen azt gondolom, hogy amikor egy ilyen nagy horderejű dologról van szó, mint egy szaruhártyabank kialakulása, megalakulása, akkor valóban ennek mérföldkő jelentősége van, hiszen olyan standardok alapján, nemzetközi standardok alapján dolgozik egy ilyen bank, ami a legmagasabb szintű minőségi ellátást biztosítja azoknak a betegeknek, akik innen jutnak majd hozzá a Kornához. Különös jelentősége ennek a banknak, hogy mivel legújabban is alakult Magyarországon, olyan műszerek állnak rendelkezésre, amik a szaruhártya minőség ellenőrzésében elengedhetetlenek, és természetesen nagyon új gépparkról is beszélünk, ami újabb és újabb lehetőséget biztosít számunkra, hogy megfelelően tudjuk akár sejtszinten is a kornát vizsgálni.
Beszéljünk részletesebben a bank funkciójáról és jelentőségéről. Kezdjük azzal talán, hogy mi a feladata a szaruhártyának, és milyen betegségei vannak?
Hát először is nem tudom, hogy a hallgatók közül ugye mindenki tisztában van-e azzal, hogy ugye mi a szaruhártya, úgyhogy egy kicsit gondolkoztam rajta, hogy hogyan lehetne megfogalmazni, hogy ezt mindenki értse, és tudja, hogy a szemben egyáltalán hol helyezze el. Ugye a szaruhártya az nem más, mint a szemnek a külső védőburka, az az áttetsző rész, amit, hogyha valaki szemébe nézünk, akkor látjuk. A köznyelv egyébként úgy nevezi, hogy nem más ez, mint a szemnek az ablaka. Óriási jelentősége van a szaruhártyának, hiszen ugye a fény ezen keresztül jut be a szemünkbe, és nagyon nagy törőerővel rendelkezik, ami ugye azt jelenti, nem tudom ki mennyire emlékszik a fizikai tanulmányaira, de amikor a fény ugye eljut egy új közeghez, akkor ott megtörik. Tehát egy fénytöréssel rendelkezik a szaruhártya, és olyan nagyon speciálisan van az ember összerakva minden szempontból, hogy itt a szaruhártyának a törőereje, illetőleg a szemlencsénknek a törőereje, amit ugye úgy ismernek az idősebbek, hogy amikor elszürkül, akkor szürkehályog műtétre van szükségük, hogy ennek a két fő rétegnek, meg apróbb törőerő képleteknek a szemben pontosan olyan a törési mutatója, hogy a belső fény a szembe a látóideg hártyára, azaz a retinára úgy kerül, hogy ez az éles látás helyén fog összpontosulni pontosan. Ekkor beszélünk ugye éles látásról. Természetesen a szaruhártyának lehetnek különböző görbületi hibái, amit lehet javítani szemüvegekkel, a legtöbb esetben, vagy kontaktlencsével, de természetesen változhat a törőerő, és akár szabálytalanul is, hogyha sérülés éri a szemet. Vagy például olyan szaruhártya betegség van, aminek a következtében megváltozik a szaruhártya törőereje, vagy egyébként a szaruhártya az változhat, vékonyodhat, elődomborodhat, különböző, mondjuk úgy, hogy szaruhártya ektáziáknál, szaruhártya kónusznál, attól függően, hogy ugye a szaruhártyának a középső vagy szélső rétege változik vastagság szempontjából. Tehát ez az egyik fő problémája a szaruhártyának, és hát természetesen a szaruhártyát egyéb betegségek is érinthetik. Ilyenek például a szaruhártya gyulladások, amit okozhat ugye baktérium, vírus vagy gombák, illetőleg nem szabad megfeledkezzünk az amöbákról, ami ugye kontaktlencseviselők esetén kerül sokszor előtérbe. És hát tudnunk el, hogy ugye a gyulladások, betegségek, sérülések következtében ugye megváltozhat a szaruhártyának ez az áttetszősége, amit itt az elején hangsúlyoztunk. Tehát nagyon fontos, hogy ugye a fény az tiszta törőközegen keresztül kerüljön be a szembe, és kereszteződjön ugye az éles látás helyén, a makulában, a retinán. Hogyha ez nem következik be, akkor ugye a szaruhártya nem tudja ellátni megfelelően a funkcióját, a látásunk nem lesz tökéletes. Sok esetben csak elhomályosodik, nem olyan jól látunk, sok esetben ez már nem korrigálható, de akár vaksághoz is vezethet a folyamat.
Elhangzott egészségügyi perceinkben a Pécsi Tudományegyetem Szemészeti Klinikájának igazgatójával, dr. Csutak Adriennel beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Köszönöm figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az Útinform ma érvényben lévő híreiből. Az M4-es autóút Budapest felé vezető oldalán az M0-es csomópontjában útmenti növényzetgondozás miatt lezárták a lehajtó ágat az M3-as autópálya felé. Az arra utazók vagy a következő Vecsés Ecser csomópontban tudnak lehajtani, vagy az ellenkező irányban tudnak lehajtani az M0-es autóútra, majd a Vecsés gyár csomópontban megfordulni. Az M30-as autópályán a 33-as kilométernél, a Miskolc észak és a 41-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek, a két csomópont között mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. Szikszó térségében szintén az M30-ason az M3-as autópálya felé vezető oldalt a 46-os és 39-es kilométer között szintén felújítják, ezért lezárták. A forgalom a szemközti oldalon irányonként egy-egy sávon halad. A 4-es főúton Üllő belterületén építkeznek, a 25-ös kilométernél útszűkület lassítja az autózást, Kisújszállás elkerülő szakaszán szintén a 4-esen, a 142-es kilométernél hídépítés, a 144-es kilométernél pedig közműépítés miatt zártak le egy sávot, munkanapokon jelzőőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és 50-es kilométerek között tart még a burkolatfelújítás, a főútat lezerték, a forgalmat továbbra is elterelik. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Ma több órára kisüt a nap. Kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma az ország nagy részén több órára kisüt a nap, de lesznek átmenetileg felhősebb tájaink is. Számottevő csapadék sehol sem várható, de helyenként hószálingózás, jelentéktelen hózápor kialakulhat. Reggelre több tájegységünkön képződött pára, köd, nyugaton és keleten élénk lesz az északi-északkeleti szél, reggel mínusz 8 és mínusz 1, kora délután pedig 2 és 7 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap változóan napos felhős időben lesz részünk, említésre méltó csapadék sehol sem várható, reggelre foltokban pára a köt képződik, északkeleten és keleten előfordulhatnak élénk északi a széllökések, máshol nem lesz jelentős a légmozgás. Reggelre mínusz 11 és mínusz 3 fok közé hűl a levegő, majd napközben 2-7 fokot mérhetünk. Szerdán sok napsütésre számíthatunk, de keleten időnként több felhő is megjelenhet az égen, viszont csapadék sehol sem várható, csak néhol élénkül lett meg a légmozgás, a fagyos reggelt követően délutánra 2 és 8 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön és pénteken már több felhő lesz felettünk, és helyenként gyenge havazás, hózápor, illetve havas eső is kialakulhat. Csütörtökön egy hideg front hatására a Dunántúlon megerősödik az északnyugatira forduló szél, és a Dunántúlon még pénteken is számítani kell élénk északi északnyugati széllökésekre. Csütörtökön 2-8, pénteken 1-6 fokot mutathatnak a hőmérők akkor a délutáni órákban. Orvos meteorológia. Ma időjárási front nem lesz felettünk, de a visszatérő hidegebb idő hatására görcsös panaszok, vérnyomás problémák, szív problémák és fejfájás is jelentkezhet. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység és nyugtalanság előfordulhat. Kora reggel a hideg időben felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok is. A napos időszakok viszont jó hatással lesznek hangulatunkra, közérzetünkre. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk vitamindos zöldségeket, gyümölcsöket, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Közlekedés meteorológia. Ma az ország nagy részén száraz utakra számíthatnak a közlekedők, csak néhol okozhat nedves, vizes, csúszós utakat egy-egy hózápor, illetve jelentéktelen havazás. Viszont régiónkban a vasárnapi havazás által érintett tájakon még előfordulhatnak vizes, latyakos, havas, csúszós, síkos útszakaszok is. Nyugaton és keleten élénk lesz az északi északkeleti szél, amely kissé csökkenteti a járművek menet stabilitását. Kora reggel több tájegységünkön is pára, köd okoz korlátozott látási viszonyokat. A naposabb tájakon és időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Útnak indulás előtt érdemes több időt járművünkre fordítani. Vezessünk óvatosan az útviszonyoknak megfelelően, tartsunk nagyobb követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
A nap verse.
Dzsida Jenő. Február esti 6 óra. Ilyenkor áll az ember, s a függöny dúsan omló sejmét simítva csak néz. A csend, mint sima olló, máskor fényes kétszára, alkonnyal oxidált most. Lélekbe vág, vigyázva, hogy formásat szabályost vágjon ki, tiszta mintát, szép fodrot, arabeszket, mint papírból a gyermek, bár lázas ujja reszket. Vagy sziluettes művész, ki nyír és nyes kitartón, s keze közt sok-sok arcot ont a fekete karton. Csak áll az ember, és néz. Csak néz az ablakon túl. Most ráér, alkonyat van, már nem siet bolondul sehová. Meghitt, álmos és légies mosolyjal arcokat ont a lelke. Most mindent összefoglal. Szavakat, tetteket, kis félszeg mozdulatokból szelíd történelem nő. Talán anyjára gondol. Talán két furcsa szemre, melyet 10 éve látott egy kórház folyosóján, csak pillanatra látott. S azóta mélyen ott bent, búsan és névtelen fáj, mint künt az ablakon túl a téli, végtelen táj hűvös acélkék íve, mint a kert puszta fája, a tó jegének zöldje, s az alkonyat lilája. Tán 18 esztendő előttről jut eszébe egy göndör báránybundás, pufó kisfiú képe, akivel együtt csúszkált a jégen 3 ízben, s néhány nap múlva meghalt szegény, difteritisben. Vagy kortyokat szürcsölve, jó, enyhe fájdalomból egy csöndes, vézna sápadt, szőke leányra gondol, milyen sok kedvesség volt, és mennyi furcsa benne. S azt mondta, ha tehetné, a Davos hegyre menne. Csak áll az ember. Vajon milyen lehet a béke örök országa túl, túl, a nyugalom vidéke, e vékony és törékeny, finom üveglapon túl? S képzeletében ott jár mozgó, fekete pontul ultraviola völgyben, hol a távoli térség egyetlen muzsikáló, lilába folyt fehérség. Ahol dagadva szunnyad a langyos, esti, drága hó hermelinje, pejhek, lélegző puhasága. Ahol az égre fagyva, alig-alig rezegve, madarak szárnya terped. S bő, halványkék mezegbe öltözve, lassú léptel, nem lankadó tagokkal, arkangyalok bolyongnak, boldog hajadonokkal.
Dzsida Jenő február esti 6 óra című versét Blaskó Balázs előadásában hallották. Dzsida Jenő 1907. május 17-én született, édesapja az osztrák-magyar közös hadsereg mérnökkari tisztje volt. A költő gyermekkorát beárnyékolta az első világháború, majd a román megszállás. Édesapja orosz hadifogságba került, anyja második férje elesett a galíciai harcmezőn. Dzsida Jenő Beregszászon érettségizett 1925-ben, majd a Kolozsvári Egyetem jogi karára járt, de tanulmányait nem fejezte be. Korai ifjúságától kezdve költőnek készült, Benedekelek fedezte fel és indította el költői pályáján. 1923 és 27 között a Cimbora című folyóiratban jelent meg a legtöbb verse és műfordítása, 27-től a Pásztor Tűz című lap szerkesztője lett. 28-ban adták ki első verses kötetét Leselkedő magány címmel. A fiatal költő szerepet vállalt a nemzetiségi irodalom mozgalmaiban, tagja volt a helikoni íróközösségnek, a Marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaságnak, a PEN Klub romániai magyar tagozatának, az Erdélyi Katolikus Akadémiának titkára, az Erdélyi Szépmíves C. lektora. 1933-ban jelent meg második könyve, a Nagy Csütörtök. 1934-től a Keleti Újságot szerkesztette, ahol Anyanyelvünk címmel állandó rovata volt. Talán már születése, de kisgyermekkori betegsége óta biztosan súlyos szívbeteg volt, 1938-ban meghűlt, hónapokig kórházban feküdt, de életét nem sikerült megmenteni. Június 7-én hunyt el Kolozsvárott. Utolsó kötete az Angyalok citerején még ebben az évben, de csak halála után jelent meg.
Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája... A római és francia egyház kapcsolata Guercino Szent Petronilla festménye tükrében. Vértesajai László művészettörténeti jegyzete a Szent Péter Bazilika egyik oltárképéről. Évszázadok óta élet közmondás, amely szerint a római egyház elsőszülött leánya a francia egyház. Ezt a nem hivatalos állítást sajátos fényben világítja meg a Szent Péter Bazilikának egyik festménye, amelyet Guercino alkotott 1623-ban az új Szent Péter Bazilika jobb oldali leghátsó Szent Petronella hamvait őrző oltára fölé. A festmény újból az érdeklődés homlok terébe került a múlt év végén, amikor a Quirinális palotával szemben a Scuderie termeiben Guercino címmel kiállítást rendeztek. Az első nagyterem és az egész kiállítás főképe a Szent Petronilla temetése című festmény volt. Mindenekelőtt a kép óriási mérete lep meg minket, 720 cm magas és 423 cm széles olajfestmény felül félköríves kerekítéssel. A kép mérete és formája pontosan illeszkedik a Szent Petronilla oltár mögötti szabad felülethez. A festményt 15. Gergely pápa rendelte meg 1621-ben, nem sokkal pápává választása után, és 1623-ban helyére is állították, majd megáldották. A Szent Péter Bazilika új oltárképére nyert megbízatás a legnagyobb alkotás Guercino mester római tartózkodása alatt. Igaz, ők ketten már ismerték egymást, hiszen a bolognai Alessandro Ludovisi bíboros már dolgoztatott vele még pápává választása előtt. A Szent Petronilla oltárkép 1730-ig maradt meg eredeti helyén, ekkor a bazilika nedves levegője miatt mozaik másolat váltotta fel. Az eredeti festményt ezután a Quirinári palotába vitték, ahol 1797-ben a napóleoni megszálló csapatok rekvirálták, és számos más Rómában készült alkotással együtt a Louvre-ba hurcolták. Napóleon bukása után a kép 1818-ban ismét a pápai állam birtokába került, és Rómában a kapitóleumi múzeumokban állították ki, ahol mostanáig található a képtárban. Szent Petronilla tisztelete. De végtére is ki ez a Petronilla, akinek temetését és mennyei megkoronázását Guercino megfestette? A keresztény Petronilla történelmi létezése biztos, amint azt a neki szentelt különleges tisztelet jegyei is bizonyítják, amelyek a római Domitilla katakombában találhatók, ahol Petronillát eltemették. Források hiányában azonban teljesen alaptalan az a hiedelem, hogy ez a Petronilla Szent Péter lánya lenne, amit már a neve is elárul, hiszen ha Petrus leánya, akkor a neve Petrilla lenne, de ez a Petronilla forma egy bizonyos Petronius nevű apára utal. Petronilla minden valószínűség szerint egy előkelő római leány volt, aki keresztény hitet ért az első században. A Domitilla katakombában végzett modern régészeti kutatás arra a következtetésre jutott, hogy Petronilla Domitianus császár uralkodása alatt halt meg az első század vége felé, vélhetőleg az általa elrendelt keresztény üldözések során. Emlékét egy szép fresko örökíti meg a Domitilla katakombában, ahol a Néreusz és Achilleusz védtanú tiszteletére a 4. század végén emelt föld alatti bazilika mögött egy sírhely boltivének mezejére festették meg. Az oránsz kezét széttárva imádkozó veneranda női alak mellett jobbra tűnik fel a szent, felirat jelzi Petronella Martyr. Tehát vértanú, aki a korabeli mitológiában jól ismert Pszichopompusz szerepét tölti be, aki az elhunytat átkíséri a túlvilágra. Ez az a szerep, amelyet a katolikus temetési szertartás mai liturgiájában máig éneklünk, mennyország örömébe vigyenek az angyalok, és az egykoron szegény Lázárral életed legyen mindörökké. A lélek vezető, lélek kísérő szerep Dante isteni színjátékában is testet ölt a ladikus révész, Kárum alakjában. Minden esetre ez a lélek vezető szerep mutatja, hogy Petronilla alakját különleges és kitüntető küldetés vette körül, főként sírja közvetlen környezetében, amit elsősorban annak a korabeli meggyőződésnek köszönhetett, hogy személyében Péter apostol lányát, vagy legalábbis egyik lelki gyermekét tisztelték. Éppen a név által is jelzett péteri kapcsolat lesz aztán az alapja későbbi különleges történelmi szerepének. A Domitilla katakombából a Szent Péter bazilika mellett álló Honorius mauzóleumba. A vértanú szűz Petronilla a későbbi századokban a lelki tisztelet mellett sajátos politikai szerepet töltött be. A népvándorlás korszakában előbb a gótoktól, aztán a longobárdoktól szorongatott Róma, immár császári hatalom nélkül erősen ki volt szolgáltatva a mindenkori világi hatalmaknak, és így a város püspöke sokszor nem tudta megvédeni sem a híveit, sem a templomait, de sokszor még a katolikus hitét sem az ariánus hódítókkal szemben. Formálisan Róma is környéke a ravennai bizánci exarchátushoz tartozott, de a képrombolás idején a rómaiak elűzték a bizánci helytartót, és 727-ben II. Gergely pápát elismerték világi uruknak is. Rómát és környékét ekkor Ducatus Romanusnak, római hercegségnek hívták. Liutprand, longobárd király 728-ban, Sutri 742-ben pedig Amélia és Orte városait is oda ajándékozta a pápának. Aistulf, longobárd király azonban meg akarta hódítani Rómát is, ezért II. István pápa, miután Bizánchoz hasztalan fordult, átkelt az Alpokon és Kispipin frank királyhoz fordult segítségért. Kispipi legyőzte Aistulfot, és az elhódított területekből 756-ban visszaadta a római dukátust, és a ravennai exarchátussal és a pentapolisszal együtt ünnepélyesen a pápának adományozta, és ezzel megalapította az egyházi államot. A római pápa politikailag eladósodott a frank királyság felé, amit valamiképp törleszteni kellett. Nem lévén hozzá más eszköze, mint lelki hatalom, spirituális gesztussal élt. A frank politikai patronátust spirituális patronával viszonozta. Ahogy Róma város egyháza alapítójának, Szent Péternek a leánya, Szent Petronilla, úgy a római katolikus szentegyháznak elsőszülött lánya a frank egyház Petronilla védnöksége alatt. Ennek a lelki jelentősége és kitüntető szerepe óriási volt, mert a frank királyságot spirituálisan ugyan, de a többi királyság fölé helyezte legalábbis a pápai hierarchiában. Ennek a donációnak, lelki adományozásnak külső jele lett a Translatio Petronilli, vagyis Szent Petronilla erekjeinek az átvitele a Szent Péter bazilika melletti Honorius keresztény császár kerek mauzóleumába, amelyet a századok során immár kápolnává alakítottak és össze is kapcsoltak valójában egyben nyitottak a Szent Péter Bazilika baloldali kereszt hajójával. Szent Petronilla új oltárának felszentelésével lényegében új kápolna született, amely Capella Palatina Regum Francorum névvel a frank királyok udvari kápolnája lett egy egykori római keresztény császár tiszteletére emelt mauzóleumban, amelyet annak kerekformája miatt neveztek később Rotonda di Santa Petronillának is. Szent Péter lányának, mint a frank királyok pátronájának a tisztelete szilárdan fennmaradt a századokon át, sőt, a frankok uralma után a francia monarchia és így Franciaország védőszentje is lett, mind a mai napig, amire büszke nem csak a francia egyház, hanem még a francia laikus állam is. Amikor a régi súlyosan sérült állapotú eredeti konstantini bazilikát fokozatosan lebontották, és helyette megépítették a mai reneszánsz barokk templomot, akkor kénytelenek voltak lebontani a bazilika déli oldalán fekvő egykori Honorius mauzóleumot, vagyis a frank királyok udvari kápolnáját együtt annak ikerpárjával, a kerek Szent András mauzóleummal, minthogy Szent Péter apostolt családi kapcsolataival együtt tisztelték, vagyis testvérével és legalábbis lelki leányával. A frank királyok udvari kápolnájából az új Szent Péter bazilikába. Szent Petronilla földi maradványait ekkor ideiglenesen máshol helyezték el, majd 1606-ban átvitték az új bazilikába, a Petronillának szentelt oltárba, amelynek egészen különleges helyet találtak, mégpedig a bazilika szentélyének a mélyén, a Katedra Petri oltárától jobbra eső első kápolnát. Állott tehát az oltár, benne nyugodott a szent erekéje is, már csak az oltárkép hiányzott. Ehhez kellett két Emilia romagnai személy. A bolognai Alessandro Ludovisi bíborosból 1621-ben lett 15. Gergely pápa, és a bolognai közeli Centóban született Guercino, vagyis a Kancsal, eredeti nevén Giovanni Francesco Barbieri, akit azonnal megbízott a pápa a Szent Petronilla oltárkép elkészítésével. 15. Gergely az első pápa, aki jezsuita kollégiumban nevelkedett, ahol elsajátította a rend missziós jellegét. Ennek köszönhető, hogy egy évvel megválasztása után, 1622. január 6-án megalapította az Európán túli országok missziójáért felelős Propaganda Fide kongregációt, amelynek vezetését 13 bíborosra bízta. Március 16-án pedig különlegesen impozáns ünnepi szertartás keretében szentté avatta a Villai Terézt, Loyolai Ignácot, Szavíri Ferencet, a missziók védőszentjét és Néri Fülöpöt. Rossz nyelvek mondták Rómában, hogy a három spanyol és az egy olasz mellett nem volt francia. Az óvatos vatikáni diplomácia ezt is figyelembe vette, mert hiszen már a Ludovisi pápa trónra lépésétől kezdve dolgozott az új udvari festő éppen a franciák nagy védőszentjének, Szent Petronillának óriási oltárképén. Amikor egy évvel később a pápa megáldotta a képet, csodájára járt a város, és persze a francia előkelőségek is. Guercino géniusza, Szent Petronilla temetése és újratemetése egyszerre. Miként Raffaello Krisztus színeváltozása című hasonló méretű festménye is két egymás fölé helyezett jelenetből áll, Guercino is kettős képet festett. Alul a szent temetését látjuk, fölötte pedig a mennybe érkezését, ahol az egek ura Krisztus előtt térdel összefonódó karjainak imádó gesztusával. Fölöttük angyal hoz neki koronát, így a vértanúság piros ruhájába öltözött szűz megkoronázása külön kiemeli Petronilla közben járó szerepét. A kép alsó részén a sírbatétel jelenetének Caravaggio-i kompozíciója látható. A 10 éve elhunyt lombard festő döntő mértében rányomta bélyegét az 1600-as évek első felére. Guercino is küzdött, hogy rátaláljon saját stílusára és megőrizze azt. Minden esetre a fehér ruhába öltözött szentét sírjával leeresztő két sírásó nagy alakjai rögtön a kép előterében nagyon kifejező Caravaggio-i megoldást sejtenek. Ráadásul a baloldali sírása alakjában Vercino Michelangelo-t festette meg, akinek a kupolája a Szent Péter bazilika főoltára fölé borul. Michelangelo ekkor már bő fél évszázaddal halála után a művészet fő apostola, így az ő asszisztálása a frankok nemzeti szentjének temetésekor világosan üzenet értékű, amit joggal nevezhetnénk mai szóval kultúrdiplomáciának. Michelangelo személyében ugyanis maga a reneszánsz barók manierista világi és egyházi Róma tiszteleg Péter apostol lelki leányának tanúságtétele előtt. Vercino mester úgy festette meg a képet, hogy a Szent sírja fölé helyezett oltárkép alján a néző számára közvetlenül, mint egy valóságos sírba téltet látunk. Vagy mégsem? Csak az alapos szemlélő veszi észre, hogy a sírban áll egy harmadik sírásó is, aki két kezével a szent vállait mint egy fölfelé emeli. Sírba tételhez elég a holttestet lepedéből font kötéllel leengedni, mint a képen. Ha viszont alul sírásó segítkezik, akkor éppen a kiemelését segíti. Így tekintve a temetés inkább exhumáció, földből kivétel, semmint inhumáció, a szó szerint vett elföldelés. Ma a művészettörténészek közös véleménye, hogy Vercino mester tudatosan festett kettős értelmű képet, amelyek együtt adják a történelmi igazságot. Petronillát elföldelték a Domitianus császár alatt elszenvedett vértanúság után, majd kétszer is exhumálták. Először a Domitilla katakombába vitték át a Honorius mauzóleumba, majd onnét is exhumálták, és helyezték át a bazilika oltársírjába. Sírbatétel és újratemetés. Sírbatétele és mennyei megdicsőülése Isten kegyelméből a szent érdeme, míg a kettős transzlációja már az említett pápai gesztus a frank-francia egyház felé. Minden esetre az első olvasat a történelmi sírbatétel, és ezt erősíti meg a sírások melletti szereplők sora. Balról két asszony, talán az elhunyt hit sorsosai, siratják Petronillát. Egy égjegyi atyát tartó fehéringes fiatalember pedig, bal kezét mellére szorítva, nyitott szájjal rácsodálkozik az eseményre, amely viszont éppen akkor csodálatra méltó, ha kiemelik a szentét egy új tiszteletre. Titokzatos a jobboldali három szereplő jelenlétének üzenete. A 6. századi hagyomány szerint egy Flaccus nevű római patricius szerette volna feleségül venni a csinos Petronillát, aki viszont már Krisztusnak adta magát, így a fiatal kérő vértanú hitvallásra késztette a római lányt. Elegáns ruhájú fiatalemberként ő jelenik meg jobboldalt, és a mellette álló idős emberrel, aki Péter apostol jól ismert vonásait hordozza, furcsa módon egy kívülálló turbános alak felé fordulnak, akinek csak a fejét lehet látni, és a temetésre mutató kezét, ami egyértelműen magyarázó kézmozdulat. De hogy mit is magyaráz az a külső beszóló, azt nem tudjuk. Minden esetre olyan új esemény, ami a kézzel szemben álló szereplőnek, a pogány Flaccusnak és magának Szent Péter apostolnak is újdonság, meglepetés. Péter apostol számára a téren időn kívül álló, külső magyarázó elmondja lelki leányának megdicsőlését és történelmi szerepét, amit éppen a Péter utódok adtak Petronillának. A kettős értelmezést, temetést és újratemetést annak a magyarázónak a kézmozdulata is kifejezi, mutató ujja a temetést jelzi, de hüvelyk ujja nyitott egy másik értelmezésre is. Vercino oltárképen nagy sikert aratott és megalapozta a jövőjét, hiszen saját hangú, hittelteli, gyönyörű színekkel dolgozó festő lett, akit Itália szerte kerestek. Szent Petronilla liturgikus emléknapja május 31-e, amikor is oltársírjánál a Szent Péter bazilikában, a szentszéki francia nagykövet jelenlétében évről évre ünnepi szentmisét mutatnak be Franciaországért, a római egyház első szülött leányáért. A római és francia egyház kapcsolata Guercino Szent Petronilla festménye tükrében címmel Vétes Ajai László művészettörténeti jegyzetét hallották a Szent Péter Bazilika egyik oltárképéről. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 11 óra 30 perctől.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A mai evangélium egy érdekes csodáról számol be. Az embert megszállva tartó gonosz lélek rögtön felismeri Jézusban az Isten fiát. Tudja, hogy hatalma nagyobb az emberekénél, de azt is, hogy Jézusnál mégsem erősebb. Más hasonló csodáknál is megfigyelhetjük, hogy Jézus isteni ereje nagyobbnak bizonyul a gonosznál. Ebben az esetben Jézus érdekes módon tesz csodát. A gonosz lélek kérésére Jézus megengedi, hogy az emberből való távozás után a sertésekbe költözzön. Jézus nem bánja, hogy az állatok oda vesznek, hiszen egy ember megmentése fontosabb számára. A városlakók azonban másként látják a helyzetet, ők inkább az állataikat sajnálják, ezért azt kérik, hogy a csodatevő távozzon vidékükről. Ebben a jellegzetes ördögűzési csodában az emberek számára szabadulást, megváltást hozó Jézus és a gonosz lélek küzdelmét láthatjuk. A gonosz állandóan ellentmond Istennek, hazugságával az embert is megtéveszti és arra próbálja rávenni, hogy szálljon szembe Istennel. Ezek a kísértések sokszor nehezen felismerhetők, mert a gonosz megtéveszt bennünket, s jónak tünteti fel azt, ami valójában rossz. Ha valaki megszokja, hogy bűnben él, már fel sem tűnik számára, hogy letért az Isten útjáról. A gonosz lélek emberek feletti hatalmát töri meg Jézus, akit azért küldött az Atya, hogy szabadságot hozzon számunkra. Ne ragaszkodjak bűneimhez, hanem fogadjam el Isten szabadítását.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv 221-es, az Éneklő Egyház 179-es és a Szent vagy Uram 274-es éneke hangzik el a szertartáson. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv 221-es, az Éneklő Egyház 179-es és a Szent vagy Uram 274-es. Éneke csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.